Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Az emlékeinkben megbízunk, pedig gyakran megtréfálnak bennünket akkor is, amikor ezt észre sem vesszük. Ráadásul ez a folyamat már gyermekkorban elkezdődik, de vajon a megmásított emlékek mögött ott vannak-e az eredetiek? Egyebek között ezt vizsgálja az MTA Lendület emlékezés beszélgetésekben kutatócsoport, amelynek vezetőjével, Király Ildikó egyetemi tanárral, az ELTE Baba Labor vezetőjével beszélgettem.
A kutatás egy régóta sokat körüljárt témát, de még mindig rejtélyeket rejtő területet próbál feldolgozni és egy új megvilágításba helyezni. A mindennapokban is nagyon sokat használjuk azt a szót, hogy emlékszünk valamire, utalunk korábbi élményeinkre, és ez egy nagyon sajátságos állapotot jelent mindenki számára. Itt a jelenben megidézzünk egy múltbeli eseményt életszerűen, úgy, hogy ez meg is osztható legyen másokkal könnyedén, hogy ők is belepillantsanak, bele tudjanak látni ennek a korábban történt dolognak az életszerű, újraélhető lépéseibe. Ezt nagyon sokat használjuk, annyira pszichológusok Miller megvizsgálta, hogy mennyi időt töltünk hasonló dolgokkal, és kiderült, hogy minden közösségben, csoportban egy órából 10-15 percet legalább emlékezéssel töltünk, tehát ez egy nagyon-nagyon sűrűn jelenlévő történés az életünkben. És egyszerre használjuk arra, hogy másokat meggyőzzünk dolgokról, arra, hogy közösen eltervezzünk egy új eseményt a már múltban megtörtént események alapján, és arra is, hogy saját magunkról kicsit gazdagabb képet tudjunk festeni mások számára. Szóval nagyon sokat használjuk, és ezért megbízunk benne. Tehát talán ön is osztozik velem abban az élményben, hogy amikor egy ilyen emléket akár gondoljunk egy pár nappal ezelőtti kellemes beszélgetésre a barátunkkal, vagy egy családi közösebb ebédre, ami akár hónapokkal, sőt évekkel korábban történt, az az élmény mindannyiunkban élénk és erős, hogy ez velünk történt meg, és hogy amit felidézünk, az tényleg úgy volt, azaz hiteles. Ez egy nagyon erős intuíciója mindenkinek, ezért is működik így az emlékezés, ezért is tudja azt a sok funkciót, amit felsoroltam, betölteni. Ugyanakkor az elmúlt 2-3 évtized kutatása az emlékezet kutatás területén rávilágította arra, hogy annak ellenére, hogy ennyire bízunk az emlékeinkben, nagyon is tévedünk sokszor. Tehát megcsal minket ez a képességünk, és kiderül, hogy nem történtek meg bizonyos dolgok, amikről azt hiszük, hogy megtörténtek, vagy nem úgy történtek. Leggyakoribb hiba inkább az, hogy összecsapnak emlékek, egyé formálódnak, miközben nem is az történt. Egy híres emlékezetkutató Rubin példája, hogy előhív egy emléket, hogy milyen klassz volt, amikor egy amerikai futballmérkőzést nézett a tévében, és milyen csodás volt, hogy kinézett és esett a hó, és tűz égett a kandallóban, amikor is hirtelen rájön, hogy ez nem lehet hiteles emlék, hiszen a szezon akkor már rég lement, mire ilyen meteorológiai körülmények lehettek. Ennek ellenére mégis hitelesnek és igaznak éltem meg. De valójában a kérdés tényleg onnan jön, hogy tudjuk, hogy nagyon könnyen befolyásolhatóak vagyunk, és nagyon sokszor képesek vagyunk téves emlékeket előhívni, és ahogy említettem, az elmúlt 2-3 évtized kutatása rávilágított arra, hogy ez is az emberi emlékezet egyik nagyon jelentős tulajdonsága. Konstruktívnak tekintjük, hogy alkotó az emlékezetünk, de valójában téved sokszor, és összemos dolgokat. És az én kutatásom célja annak a megértése, hogy hogy lehetséges, hogy mindkét aspektus ennyire erős és stabil az életünkben. Az, hogy bízunk benne egyszerre, és az is, hogy valahogy tudjuk, hogy becsapható. Hogyan és miért alakult ki ez a két lehetőség egyszerre az emlékezeti működés területén? És ez egy nagy rejtélye az emlékezetkutatásnak a mai napig, és nagyon nehéz megközelíteni. A klasszikus elképzelések arról szólnak, hogy ez azért van, hogy a tervezéshez jobban tudjuk használni az emlékezetünket, és azért fontos, hogy becsapható, mert igaz, hogy nem pontosan úgy történt meg, de sok hasonló lehetőségből valószínűségi alapon kiválogatható az, ami a legjobban bejósolja majd a jövő történéseit, és ezért vagyunk képesek elfogadni igaznak a valójában meg nem történt eseményeket. De az én lendületkutatásom arra helyezi hangsúlyt, hogy igen ám, de akkor mi az adaptív haszna, mi a jelentősége annak, hogy ennyire bízunk benne, hogy ennyire köthető ezekhez az emlékezésekhez, ez egy erős élmény, hogy ez tényleg úgy van, hogy velünk történt meg. És arra keresem a választ, hogy van-e olyan működés, mondja már a legkorábbi időszakban az emlékezetnek, ahol bizonyítható, hogy ez a hitelesség, ez segíti, valamilyen előnyt jelent a gyerekek számára az emlékezeti előhívásban. És azért az a címe az egész kutatási programnak, hogy emlékező beszélgetések, mert a legkorábbi időszakban a társas közegben szeretnénk megragadni, hogy hogy alakul, hogyan bontakozik ki maga az emlékekről való diskurzus, hogyan kezdik el a gyerekek megosztani az első emlékeiket, és mennyire ezekhez a beszélgetésekhez köthető az emlékezetnek ez az előrevetítő használata. Azt állítjuk, hogy az emlékezésnek a hitelessége eredendően együtt jár az emlékekkel, és arra használják a gyerekek, hogy problémákat oldjanak meg azon keresztül, hogy tudják, hogy velünk történt meg valami. Nagyon egyszerű példa a hétköznapokból, hogy sokszor használjuk ugyanazt a kulcsot, vagy ugyanazt a ruhadarabot minden nap, de ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy hol van, ki kell választani a legutolsó, legvalószínűbb eseményt, ami igaz a mostani pillanatra. Tehát nem általában kell előhívni, hogy hol szoktuk hagyni, bár az is sokat segít, hanem meg kell találnunk, hogy legutóbb hol hagytuk. És ez azt jelenti, hogy a hasonló események közül a leghitelesebb emlékünk az, ami az egy darab megkülönböztetett emlék vezet el a probléma megoldásához. Ez egy emlékezeti felhasználás. Ugyanakkor az emlékező beszélgetésekben a gyerekekkel arról kezdünk el diskurálni, hogy mi várható, mi szokott történni például a múzeumban, mi történik egy születésnapon, azaz megtanítjuk őket arra, hogy hogy formálják meg az egyedi emlékeiket, de egyszerre tanítjuk őket arra, ami a konstrukcióhoz vezet, hogy figyelembe vegyenek más lehetséges kimeneteket, más lehetséges perspektívákat, és ezzel azt szeretném mondani, hogy valójában a társas közegben tanítjuk meg őket arra, hogy az egyedi emlékeik hitelességét felülírják, és arra is használják, hogy másokat meggyőzzenek, és hogy hasonló eseményeket is el tudjanak képzelni, azaz, hogy több változatot is fenntarthassanak ugyanabból az eseményből, és így próbáljuk magyarázni, hogy míg az eredeti formájában az emlékezés egyedi problémák megoldását gazdagítja, addig a társas használata révén megtanuljuk variálni, megtanuljuk több funkcióra alkalmazni, és ilyenkor már nem a hitelességhez fordulunk, hanem a valószínűséghez, hogy mi az, ami leginkább lehetséges. Ez a nagy kérdés, és ezeket próbáljuk meg sok kísérlettel megmutatni, hogy bizonyos helyzetekben, hogyha a probléma megoldása, az egyedi probléma megoldása fontos, akkor használjuk a hitelességet, a magabiztosságot, ha a tervezés a fontos, ha a társas meggyőzés a fontos, akkor meg felfüggesztjük ezt, és így lesz igaz a két történet egyszerre.
Valószínűleg mindannyian éltünk már meg olyat, hogy egy-egy családi emlék többször előkerült, de különböző formában, vagy kisebb-nagyobb változatokban. Függ attól is egy emlék, hogy milyen környezetben kerül elő, milyen beszélgetésben kerül elő?
Igen, ezzel rátapintott az egyik nagyon fontos előhívó tényezőre az emlékezet során, és ezt próbáltam én is hangsúlyozni, hogy az a társas közeg, az az adott kontextus nagyon befolyásolja, hogy mi az, amit a másik számára elérhetővé, láthatóvá tudunk tenni. És ezért igen, mindig igazodunk egy kicsit a hallgatósághoz, és ez is a része ennek az építkező természetnek. Ez abból is fakad, amit próbáltam hangsúlyozni, hogy nem csak az a célja, hogy konkrétan egy emléket megosszunk a másikkal, hanem az is, hogy ennek a jelentőségéről, vagy a jelentés tartalmáról meggyőzzük a másikat, vagy éppen közösen az adott társas helyzetben együtt tervezzünk, együtt találjunk ki valamit. Mindezek a célok befolyásolják, hogy milyen szűrőn megy keresztül, milyen jövőbeli tervhez illesztve emelünk ki emlékelemeket, vagy éppen hangsúlyozunk emlékelemeket. Ez önmagában szép, és azért jó, mert rugalmasan alkalmazkodik az emlékezés és az adott tartalom a magasztosabb célhoz, hogy mit is szeretnénk abban a beszélgetésben, vagy éppen tervezésben elérni. Az, ami számunkra izgalmas, hogy vajon ez elfedi az eredeti emléknyomot, átalakítja, vagy továbbra is elérhető alatta minden olyan információ, amit megtapasztaltunk. Tudjuk-e biztosan, hogy mi történt valójában, vagy pedig mindig az szerint alakul, mindig azt jegyezzük-e meg, amit felidéztünk. És az uralkodó pszichológiai kutatások szerint azért nagyon fontos ezeknek a felidézéseknek a szerepe, mert valójában ezek mentén újra megéljük az eseményt, és ezért egy új emléknyomot is alakítunk ki a saját magunk számára, ami felülírhatja az eredetit, és ez az oka sokszor annak, hogy megváltoznak az emlékek tartalmai, és eltűnnek az eredeti részletek, hogyha nem kerültek felidézésre a közösségben. Ugyanakkor befogadóak vagyunk, tehát néhány dolgot, amit nem is tapasztaltunk meg, de a másik megtapasztalt, hozzáillesztünk, és így gazdagodik, és változik egyszerre az emlék. És az a kérdés marad nyitva, amit már most csak elismétlek, hogy tényleg eltűnnek az eredeti emléknyomok alatta, vagy sem. És amit az új kutatásban állítunk, valójában az, hogy ezek visszaállíthatóak, valahol megőrződnek, hiszen azok az eredeti tapasztalatok, amelyek valahol hangsúlyt kell, hogy kapjanak, de csak akkor elérhetőek, ha szükségünk van rá, hogyha nyomás alá kerül az ember, hogy előkeresse, előbányásza ezeket az emléknyomokat, és próbáljuk beazonosítani azokat a tényezőket, amelyek ezeket az előhívási folyamatokat segítik. Az elképzelésünk szerint ez akkor történik, hogyha valamiért az itt és mostban egy olyan problémát kell megoldani, amihez bizony az eredeti részletek elengedhetetlenek. De enélkül könnyen elengedjük, enélkül a nyomás nélkül az eredeti részleteket, mert a társas szerepe az emlékeinknek ugyanolyan fontos számunkra. De ennek van egy praktikus következménye, az, hogy nagyon oda kell figyelnünk az alkalmazott területeken, például a tanúvallomások megbízhatóságánál, mert ugyan ott az eredeti részleteket keressük, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy valóban mit éltek meg az emberek, de az egész kontextus egy társas kontextus. Azaz, azt próbálom ezzel állítani, hogy ugyan meg lehetne találni, lehetne nyomás arra, hogy az eredeti emléket hívja elő, de valójában egy szociális környezetben hajlamosabb az emberek naívan, nem tudatosan afelé fordulni, hogy az előhívás konstruktív oldalát használják, azaz minden információt használjanak, ami a kérdésben megjelenik, mindenre úgy tekintsenek, mint egy lehetséges elemre, és ezért nagyon megbízhatatlanná válik az adott helyzetben az előhívás. Hitelesek szeretnének lenni, csak úgy vannak beállítva ebbe az interjú helyzetbe, hogy nyitottak legyenek minden társas elvárásra, és ezért nem megbízhatóak a tanúvallomások.
Magyarul akár a kérdés is irányíthatja az
Igen.
emlékezést.
Konkrétan a kérdésbe foglalt információt is úgy tekintik, vagy úgy használjuk, mint egy lehetséges alternatív változatot, és ezért hagyatkoznak, beépítik az emberek, és nagyon-nagyon másképp, nagyon más problémafókusszal lehetne belőlük előhívni az eredeti emlékeiket.
Az ön lendület csoportja konkrétan hogyan vizsgálja majd mindezt, hogy néz ki a kutatás a gyakorlatban?
Nagyon nehéz leírni, mert ezt a nagy elméleti elképzelést sok apró pontból, kisebb részletből kell összeállítanunk. Az első feladat az az, hogy megmutassuk, hogy tényleg már a legkisebbek is tudnak hasonló módon emlékezni, amikor még nyelvi készségeik nem elég finomak. Utána rá kell világítanunk arra, hogy valójában a társas kontextus, amit leírtam példákkal, tényleg erős torzító hatással van az emlékekre, és ebből azt nyerik-e, vajon, vagy nyerhetik-e azt a gyerekek, hogy megbízhatóbban tudnak tervezni. Harmadrészt meg kell tudjuk mutatni, hogy bizonyos kulcsok mellett igenis elő tudják az eredeti emlékeiket hívni. Ezekre a kérdésekre mi mind külön-külön sok apró kísérletet tervezünk, ezek játékos helyzetek, amikbe bevonjuk a gyerekeket, a szüleikkel, és ezzel párhuzamosan felnőtteket is, hogy megnézzük, hogy hasonló módon viselkednek-e, mint a gyerekek, és megnézzük a teljesítményüket, hogyan reagálnak. Az egyik ilyen talán jobban érthető példa, meghívunk gyerekeket egy múzeumi látogatásra, együtt, ahol pontosan tudjuk, hogy mit láttak, mit fedeztek föl, erről részletes forgatókönyvünk van. Majd meghívjuk őket egy beszélgetésre, mely során a valós tényekre is rákérdezünk, néhányra, nem mindre, és néhány olyan elemet is a kérdések közé beillesztünk, amelyek valójában nem történtek meg, de akár meg is történhettek volna. És azt vizsgáljuk ebben az egyszerű helyzetben, hogy beépítik-e gyerekek ezeket a sugalmazott információkat, vagy sem, illetve hogy milyen tényezők mellett állnak jobban ellen kevésbé építik be, hogy jobban értsük, hogy mikor különítik el jobban az eredeti eseményeket és a társas közegben beillesztett eseményeket, és utána egy következő fázisban megpróbáljuk rávenni őket arra, hogy térjenek vissza, oldjanak meg egy problémát, egy kis feladatot, ami úgy oldható meg, ha mindent megjegyeztek a múzeumi látogatásból, és megnézzük, hogy ebben a problémacentrikus helyzetben vissza tudnak-e térni az eredeti eseményhez, vagy pedig elkeveredtek a már sugalmazott információk között. Így modellezzük azt, amiről a nagyobb kérdéskörben beszéltem, milyen helyzetben fogadják el a sugalmazott információkat, és később el tudják-e választani egy problémacentrikus helyzetben a sugalmazott információt az eredeti információtól. De tervezünk emellett ennél elemibb kísérleteket, amelyek feltárják az elektrofiziológiai korrelátumait ezeknek a viselkedéseknek, amely hát mondjuk EEG eljárással, ahol megpróbáljuk így összehasonlítani, hogy a felnőttek és a gyerekek hasonlóan reagálnak-e, hasonló korrelátumokat látunk-e, ami megmutatná nekünk, hogy milyen feltételei vannak ennek az emlékezeti monitorozásnak, vagy annak a hitnek, hogy valami velünk történt meg.
Szigma, a holnap világa.
Az egyre enyhébb telek és az egyre korábban aktivizálódó növényzet elfagyása miatt egyes szimulációk a 2050-2060-as évtizedre a maihoz képest 85-90%-kal kevesebb gyümölcstermést mutatnak Magyarországon. Kovács Erikkel, az MCC Klímapolitikai Intézetének vezető kutatójával beszélgettem.
Az alapfelvetés az volt ennél a kutatásnál, hogy az elmúlt 10-15 évben a gazdáknál egyre többször jelentkezik az a probléma, az aszály, a belvíz, a villámárvizek, illetve a jégelverés mellett, hogy tavasszal, különösen március végén, illetve áprilisban egyre többször szembesülnek azzal, hogy a korai virágzású és rügyfakadású gyümölcsöseik elfagynak. Ez egyre nagyobb problémát okoz, illetve egyre nagyobb terméskiesést okoz a magyar mezőgazdaságnak, és ez egyébként két okra vezethető vissza, ahogyan a kutatást elkezdtük. Az egyik az annak köszönhető, hogy a telek egyre enyhébbek, tehát a nyugalmi időszak a növényeknek egyre hamarabb ér véget, egyre hamarabb indul meg a nefkeringés, a rügyfakadás, illetve a virágzás, tehát ezek korábbra tolódtak, ezek a fenológiai fázisok a növények esetében. A tavaszok egyre melegebbek, és mellette megjelent egy másik probléma, ez pedig az úgynevezett polar vortex hatás, ami azt jelenti, hogy az északi sarki hideg levegő tavasszal egyre többször leszakad gyakorlatilag Európára. Ez pedig már, amikor elkezdődik a rügyfakadás és a virágzás, hatalmas károkat tud okozni magában a növényi részekben. Itt a szára is gondolok, a rügyekre is, illetve a virágokra is. És hogyha maguk a rügyek, illetve a virágok sorozatosan elfagynak, akkor abból természetesen az adódik, hogy ott nem lesz termés az adott évben, azon a növényen, illetve azon a termőterületen.
Számszerűsíthető az, hogy az elmúlt évtizedekben ez mekkora veszteséget jelentett?
Összességében az első becslések azt mutatják, hogy az elmúlt 15 évben ez körülbelül a 20-25%-kal csökkentette az összmagyarországi gyümölcstermesztést. Tehát ez egy jelentős szám, és ez csak a tavaszi fagyoknak köszönhető. Ha pedig az összes időjárási körülményt nézzük, ide beletartozik az aszály is, tehát a nyári aszály, a jégelverések, illetve a tavaszi fagy, ez körülbelül 5000 milliárd forint problémát okozott eddig a magyar agráriumnak. Itt az államra is gondolok, illetve magára a gazdákra is.
Vannak az országon belül eltérések, tehát olyan területek, amelyek jobban veszélyeztetettek a tavaszi fagyokra, és olyanok, amelyek kevésbé?
Ami nagyon fontos, hogy az Alföld, mivel ugye ez egy nagyon alacsony síksági terület, tehát fagynak jobban ki van téve, mint például a dombsági hegységi területek, a Dunántúli dombság, az Alpok aljának, Kőszeg hegy aljának az alacsony fekvésű területei, illetve most már egyre jobban jelentkezik Balatonfelvidéknél is az alacsonyabb területeken. Azok a területek, ami hegységi területek, tehát középhegységi területek, magas dombsági területek, azok pedig kevésbé vannak kitéve. Ez a mikroklímának köszönhető. Ez egy általános tendencia egyébként a meteorológiában, hogy a vízparti területek, azok, amelyek jóval szelesebbek, vagy ahol sokkal több csapadék esik tavasszal, azok kevésbé vannak kitéve a fagykockázatnak, mint ott, ahol kevesebb csapadék hullik, vagy éppen alacsony dombsági vagy síksági területek.
Mit hoz a jövő?
A mostani klímaszimulációk azt mutatják, hogy a telek egyre enyhébbek lesznek, a tavasz egyre hamarabb fog elkezdődni, ez már egyébként egy általános tendencia megfigyelhető az elmúlt 30 évben, ez tovább fog folytatódni. Ha így folytatódik maga az intenzív melegedés, akkor még korábbra fognak tolódni maguk a rügyfakadási időszakok. Ez azt jelenti, hogy magának a vegetációs időszak a legpesszimistább forgatókönyvek szerint akár 30-35 nappal is korábbra tolódhatnak, például a szőlő, a megy, a kajszibarack, illetve az alma esetében. Ami önmagában nem jelentene problémát, itt a probléma az az, hogy ugye az időjárás, illetve maga az éghajlat nem tudja követni magát a növényeknek a fenológiai korábbra tolódását. Ezáltal, amikor jönnek majd ilyen kisebb hideg hullámok, tehát ilyen néhány napig tartó reggeli fagyok, azok óriási pusztítást fognak majd végezni a mezőgazdaságban. Gyakorlatilag most nincs olyan forgatókönyv jelenleg, ami azt mutatná, hogy 2050-es, 60-as évtizedig ez változhatna. Tehát gyakorlatilag most minden, még a legkevésbé pesszimista forgatókönyv is azt mutatja, hogy a telek rövidülnek, a tavaszok egyre korábban fognak kezdődni, ez pedig magával fogja hozni, hogy egyre jelentősebb elfogyásokra kell számítani majd a mezőgazdaságban. Sőt, a 2050-es, 60-as évtizedre a maihoz képest akár 85-90%-kal kevesebb termést is mutatnak az előrejelzések. Különösen az alföldi, illetve az alacsony dombsági és síksági területeken.
Lehet ez ellen védekezni, vagy tenni ellene?
A fagy ellen nagyon nehéz védekezni, tehát megelőzni nagyon nehezen lehet. Vannak természetesen különböző módszerek, ilyen, amit a mezőgazdaságban már évtizedek vagy évszázadok óta használnak. Ezek az ilyen klasszikus módszerek, mint a meszelés, a vizes permetezés, a légkeveréses fagyvédelem, vagy éppen a füstölés, de ez már nem elég ezek ellen a változó klimatikus, illetve környezeti körülmények ellen. Tehát egyszerre kell az aktív védekezési technológiai formákat használni, ezek általában precíziós, illetve különböző agrármérnöki, agrártechnológiai módszerek, illetve egyszerre kell védekezni a passzív módszerekkel, ez pedig a megfelelő termőhely kiválasztás, a megfelelő fajta, tehát a klímarezilienc fajtáknak a kiválasztása, vagy éppen a talajvédelem, mert az is egy nagyon nagy hiba, hogy nagyon sokan a talajvédelmet elfelejtik, illetve a megfelelő talajadottságoknak a kihasználása.
Szélsőséges esetben az is elképzelhető, hogy bizonyos gyümölcsfajták egyszerűen eltűnnek Magyarországról.
Igen, vannak ilyen előrejelzések, illetve vannak ilyen különböző szimulációk, ezek nem csak klímaszimulációk, hanem ezek agrárszimulációk is, tehát ezek ilyen bonyolult szimulációk, amelyek azt mutatják, hogy vannak olyan kevésbé klímareziliens fajták, különösen az egyes szőlőfajták, egyes kajszi barackfajták, egyes alma, illetve megy cseresznye fajták, amelyek sajnos eltűnhetnek. Nem is teljesen fognak eltűnni, hanem nem fognak megfelelő terméshozamot, illetve termés minőséget hozni. Ezért is nagyon fontos, hogy olyan fajtákat kell kinemesíteni, olyan fajtákat kell a jövőben a különböző régiókban kinemesíteni, illetve alkalmazni termesztésre, amelyek maguknak a különböző klimatikus, illetve környezeti stresszhatásoknak ellenállóbbak, mint a mostaniak. Egyébként a régi Kárpát-medencei típusú fajták, igaz, hogy nem olyan gyönyörűek, mint például ezek az új fajták, de sokkal ellenállóbbak magának a szélsőséges időjárásnak.
Alapvetően a Kárpát-medencéről és Magyarországról beszélünk, de ez nem egy magyar probléma, hanem egy nemzetközi probléma.
Így van.
Vannak-e erre vonatkozóan külföldi adatok, próbálkozások, eredmények?
Igen, például a bordói borvidéken Franciaországban az elmúlt körülbelül 8-9 évben a termésnek 70%-a fagyott el évente ennek a hidegnek köszönhetően. De ott újfajta módszereket alkalmaznak most már. Ugye bevetik a precíziós eszközöket, ezeket az újfajta digitalizációs precíziós eszközöket, pluszban ilyen hatalmas nagy hőszivattyúkat használnak magának a szőlőnek a megvédésére. Ez az elmúlt 2-3 évben kezdték el kifejleszteni, nagyon nagy sikereket tudtak elérni, például a bordói borvidéken. De ilyen Ticinónál is egyébként Észak-Olaszországban ugyanezt a hőkeveréses módszert használják. Természetesen a régi megszokott módszereket is használják, de láthatunk Japánban is újfajta módszereket, ez az úgynevezett vízcsepegtetéses módszer, ez közel 70%-kal csökkentette az elfogyásokat, és ugyanezt a módszert használják, illetve a magas légkeveréses módszert, tehát ezt az úgynevezett hősugárzást használják például Új-Zélandon vagy Ausztráliában, ahol ott is gyakoriak az elfagyások, ott is jelentősen csökkentek a fagykárok. Igaz, ezek drágák, ezek a modern eszközök, de a jövőben mindenféleképpen ezeket az újfajta aktív mezőgazdaságtechnológiai, illetve agrártechnológiai eszközöket előbb-utóbb Magyarországon is használni kell ahhoz, hogy sikeres legyen továbbra is a magyar gyümölcstermesztés.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.